Kezdődik a Híradó szombat este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Több útdíjat fizettek be a vártnál a fuvarozók. Tavaly februártól a vállalkozások már utólag is fizethetnek. Titkos helyen tárgyalt ma az ellenzék, az egyeztetés után senki sem beszélt arról, hogy lehet-e még akadálya az együttműködésnek Gyurcsány Ferenc. Meghalt három magyar egy ausztriai autópálya balesetben, a hét magyar szállító mikrobusz beleszaladt egy kamionba. Újra szól a dal, már csak két hét, és ismét elindul az Eurovíziós Dalfesztivál hazai show műsora. Csaknem 79 milliárd forint útdíjat fizettek be a fuvarozók az államnak tavaly. 5%-kal többet, mint amennyit a költségvetésben terveztek. Az elektronikus útdíjfizetési rendszert eddig 230 ezer jármű használta, hamarosan pedig tovább bővülhet a regisztrált felhasználók száma. Februártól ugyanis a vállalkozásoknak lehetőségük lesz utólag is kifizetni az útdíjat.
Bel- és külföldre egyaránt vállal áruszállítást az egyik csepeli fuvarozó cég. 50 kamiont működtetnek, amelyek átlagosan évente 100 ezer kilométert futnak. A vállalkozás havi 3-4 millió forintot költ elektronikus útdíjra, ezt a pénzt eddig előre kellett kifizetniük. Mostantól viszont lehetőségük lesz arra is, hogy utólag heti vagy havi elszámolással egyenlítsék ki az útdíjat.
Mindenképp segítség azoknak a vállalkozásoknak, akiknek nincs akkora likviditásuk, és nincs olyan hitelképességük, hogy ezt meg tudják oldani máshonnan. Ugyanis a lényeg ennek az, és ez egy nagyon pozitívum, hogy nagyon jó feltételekkel lehet az utólagos fizetésbe beleszállni.
Az új díjfizetési módot január 6-a óta kérelmezhetik a fuvarozók a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatónál. De csak olyan vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek ellen nem indult csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás, valamint nincs lejárt tartozásuk, és rendelkeznek a megfelelő hatósági engedélyekkel. Ha mindent rendben találnak náluk, 30 nap után szerződnek velük, így az utólagos díjfizetés várhatóan február elején indul. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára szerint a 12.500 magyar fuvarozó jelentős része élni fog az új lehetőséggel.
Minden egyes vállalkozásnak mérlegelnie kell a saját gazdasági adatai függvényében, hogy adott esetben ezt kérelmezi-e, illetve hogyha meghatároznak számára egy biztosítékot, vállalja-e azt, hogy ezt a biztosítékot elhelyezi, vagy marad az előre fizetéses konstrukcióban.
A 3,5 tonnánál nehezebb teherautóknak tavaly július óta kell használattal arányos útdíjat fizetni, összesen 6500 kilométernyi fő- és gyorsforgalmi úton. Azóta több mint 300 ezer jármű használta az új rendszert.
A tavalyi év költségvetési elvárása 75 milliárd forint volt, ehhez képest december 31-ig 78,8 milliárd forint, tehát közel 79 milliárd forint folyt be a kasszába. Ez azt jelenti, hogy a költségvetés bevételi elvárásai teljesültek a tavalyi évre vonatkozóan.
Az EU-díj rendszerben más fejlesztések is várhatók még az idén. Hamarosan elkészül például az a mobiltelefonos alkalmazás, amellyel okostelefonnal is lehet majd úthasználati jogosultságot venni.
Úgynevezett létpénzt, azaz mindenkinek feltétel nélkül járó alapjövedelmet javasol egy magát független szakértői munkacsoportnak nevező tömörülés. A szociológusok, közgazdászok és pénzügyi szakemberek javaslata szerint gyerekek 25, felnőttek 50, várandós édesanyák pedig 75 ezer forintot kaphatnának havonta a magyar államkincstártól, ahogy a nők fogalmaztak, egyszerűen a létezés jogán. A Híradónak nyilatkozó szakértő választás előtti kampányfogásnak tartja a javaslatot, ami szerinte munkaellenes és igazságtalan, ezért sérteni az emberek igazságérzetét, emellett pedig teljesen fel is borítaná a költségvetés egyensúlyát.
Megvalósítható javaslatot akarunk tenni.
Szombaton hozta nyilvánosságra a Lét független szakértői csoport azt a javaslatát, amely feltétel nélküli alapjövedelmet biztosítana alanyi jogon egy életen át az összes magyar állampolgárnak, azoknak is, akik sohasem dolgoztak. A terv szerint gyerekeknek 25, a felnőtteknek 50, a várandós kismamáknak pedig 75 ezer forint járna havonta.
Végre!
Ferge Zsuzsa szociológus így üdvözölte a munkacsoport által elkészített anyagot. A Széchenyi díjas kutató úgy látja, az új rendszerrel felszámolható lenne a mély szegénység, és csökkenthető lenne a szegényebb és a magasabb jövedelmi csoportok közötti feszültség.
Ha javul a segélyezettek helyzete, és ezzel egyidejűleg javul a munkában lévők szegénysége, mert hiszen ma, akik dolgoznak, azoknak is a harmada szegény a léthatáron van. Tehát, hogyha ez a távolság szűkül, és a szegénységet is eléri, mondjuk úgy, hogy a civilizált létfeltételek egy bizonyos minimuma, akkor az irigység ettől már csökkenhet.
Ez éves szinten az adóbevétel kiesésekkel együtt közel 6400 milliárd forintba kerülne, vagyis körülbelül a magyar költségvetés 40%-ába. Az anyag készítői állítják, a feltétel nélküli alapjövedelem bevezethető az adórendszer és a támogatások teljes átalakításával. Megszüntetnék az összes, az 50 ezer forintos létnél kisebb összegű segélyt, felszámolnák a családi adókedvezményt és bevezethetnék a több kulcsos adórendszert, valamint azokra, akik dolgoznak, egy új hozzájárulási adót is kivetnének. Ráadásul ők lennének azok, akiknek adójából kifizetnék a munkanélküliek, az idősek és a gyerekek feltétel nélküli alapjövedelmét is.
A létbevezetése nem csak megállítaná a magyar társadalom széthullását, hanem történelmi fordulatot eredményezne a társadalom integrációjában.
A koncepciót egy független szakértői munkacsoport készítette, a konferencián azonban többek között felszólalt Surányi György volt jegybankelnök, akinek neve 2009-ben és sajtóhírek szerint az elmúlt néhány napban is felmerült baloldali miniszterelnök jelöltként. A független munkacsoport tagja Misetics Bálint is, aki ellenzéki aktivistaként részt vett a Fidesz székház tavaly márciusi elfoglalásában. Ferge Zsuzsa pedig, aki videóüzenetben értékelte a magyar oktatás és szegénység helyzetét az Együtt PM pénteki program bemutató rendezvényén, ezúttal külső szakértőként vett részt a konferencián. Az elmúlt hónapokban egyébként több vezető szocialista politikus, például Mesterházi Attila és Szanyi Tibor is beszélt arról, hogy érdemes megfontolni az alanyi jogon járó jövedelem bevezetését.
Tulajdonképpen a jelenlegi szociális rendszer teljesen le lenne bontva, elsősorban megtámadnák a jelenlegi nyugdíjrendszert.
Boros Imre azt mondja, a lét ötlete csak választások előtti kampányfogás. Ráadásul a közgazdás szerint beláthatatlan gazdasági és társadalmi következményekkel járna, az ország eladósodna és nőne a fekete és a szürke gazdaság is.
Hát ez mindent borítana, ugye ők aztán ezekről a dolgokról nem beszélnek. Akkor mi lenne és miből kéne finanszírozni az oktatásügyet? Miből kéne finanszírozni az egészségügyet? Hogyan és mind kellene a szociális ellátásokat biztosítani, hogy csak azokról a tételekről beszéljek, ami nem bérjellegű, mert ezek az...
Boros Imre szerint az ingyen pénz ötlete az emberek igazságérzetét is sérteni. Társadalmilag ugyanis nem igazságos, hogy munkanélkül kapjanak támogatást olyanok, akik tudnának, de mégsem dolgoznak. Sőt, még a bűnözőket is ingyen pénzzel támogatná az állam.
Az MSZP szerint 2013 a szegények fekete éve volt a kormány politikája miatt. Koros Lajos, a szocialisták elnökségi tagja azt mondja, a kabinet 3,5 éve nem képes megoldani a devizahitelesek problémáját. Emellett a Fidesz kormányra kerülése után befagyasztotta a gyes, a családi pótlék és a minimál nyugdíj összegét. Az ellenzéki politikus átverésnek és igazságtalannak nevezte a rezsicsökkentést és a gyerekek után járó adókedvezményt.
Nagyságrendekkel többet szed be az Orbán kormány, mint amennyit rezsicsökkentés címén visszajuttat a társadalom tagjainak. Nem beszélve arról, hogy én mélységesen elítélem ezt a fajta magatartást, mert hogy a nagyfogyasztók, a gazdagok többet kapnak. Igazságtalannak tartom az ilyetén való alkalmazását a rezsicsökkentésnek.
A Gyurcsány-Bajnai kormány egykori családügyi és szociális területekért felelős államtitkára újra bevallotta, ha rajtuk múlna, a rezsicsökkentést és a családi adórendszert is eltörölnék. Így reagált a Fidesz Korózs Lajos nyilatkozatára. A párt közleménye szerint visszaállítanák a Gyurcsány-korszak megszorításokra épülő politikáját, amely a magyarok terheit folyamatosan növelte, a családokat elszegényítette, munkanélküliségbe és devizacsapdába taszította. Ezzel szemben a Fidesz további adócsökkentésen, rezsicsökkentésen és béremelési programokon dolgozik, olvasható a közleményben. A Fidesz úgy látja, hogy már nem csak a rezsicsökkentést, hanem a gyerekek után járó támogatásokat is meg kell védeni a baloldaltól. Rogán Antal frakció vezető ezt azután mondta, hogy tegnap a Szocialista Párt európai parlamenti képviselője egy TV-interjúban arra a kérdésre, hogy megszüntetnék-e a GED extrát, azt válaszolta, hogy persze. Gurmai Zita azóta azt mondja, félreérthetően fogalmazott, és valójában támogatják a GED extrát, és ki is egészítenék azt.
Kormányra kerül az MSZP, a gyerekszeret megszünteti?
Persze.
Megszüntetné a gyedekstrát az MSZP, ha kormányra kerülne. Ezt mondta a párt nőtagozatának vezetője az ATV reggeli műsorában.
Ha kormányra kerül az MSZP, a gyedekszeret megszünteti?
Persze.
Ennek most nem biztos, hogy minden kismama örül.
Gurmai Zita ezután parasztvakításnak nevezte a gyedekstrát.
Parasztvakításban verhetetlen a Fidesz. Mi viszont korrekt módon, tisztességesen szeretnénk esélyt.
Tegnap délelőtt az MSZP szóvivője cáfolta, hogy eltörölnék a gyedekstrát. Pár órával később pedig Gurmai Zita maga is megerősítette egy közleményben, hogy a gyedekstra minden elemét támogatja. A Fidesz frakció vezetője szombaton azt mondta, most már nem csak a rezsicsökkentést, hanem a gyerekek után járó támogatásokat is meg kell védeni a baloldaltól.
Nem csak a gyed extra van veszélyben, és nem csak a gyed van veszélyben, de a családi adókedvezmény is veszélyben van, amennyiben a gyurcsánykorszak visszatérhet Magyarországra.
Rogán Antal emlékeztetett, a gyurcsány kormány alatt nem csak a gyedet csökkentették 3-ról 1 évre, hanem megszüntették a családi adókedvezményt is.
Nem, ez egy félremondás volt, én úgy gondolom, hogy emberek vagyunk, követünk el hibákat.
Gurmai Zita tegnap az Este című műsorban azt mondta, félreérthetően fogalmazott, pártja a gyed extra minden elemét támogatja, de ki is egészíteni azokat.
Nem azzal fog ma ebben az országban több gyerek születni, hogy azt mondjuk a nőknek, hogy maradjatok otthon. Fontos a gyed extra, a Magyar Szocialista Párt természetesen támogatja, és természetesen van mellett a másik 3 javaslat.
A Fidesz szóvivője ugyanitt azt mondta, megdöbbentek a baloldal újabb programpontja előtt.
Többenten álltunk azelőtt, hogy most miért kell a gyermeket nevelő édesanyák zsebébe kotorászni? Tehát azokat a nőket, akik gyermeknevelés mellett még munkát szeretnének vállalni, hát meg kell becsülni.
Selmeci Gabriella hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP a magyar családok életén segít. Ezzel szemben a baloldal eltörölné például a rezsicsökkentést, csökkenteni a minimálbért és eltörölni a családi adókedvezményt. A Szocialista Párt ma azt közölte, 2006-ban éppen az MSZP kormánya vezette be a gyes és a gyed melletti munkavállalás lehetőségét, amit Orbán Viktor 2011-ben megszüntetett, majd 2013-ban bevezetett.
A Jobbik törvényben tiltaná az adósságot hátrahagyó pártok vezetőinek indulását a választásokon. Szilágyi György, az ellenzéki párt képviselője azt mondta, javaslatukkal megtiltanák, hogy újabb pártot alapíthassanak olyan emberek, mint például az SZDSZ egykori politikusai, akiknek a jogutód nélkül megszűnt szervezete több 100 millió forintos adósságot hagyott maga után. Azt is törvénybe iktatnák, hogy a döntésre jogosult vezetők a magánvagyonukkal feleljenek a pártjuk tartozásaiért.
Meg kell követelni így, hogy legalább a saját pártjuk vagyonával felelős gazdálkodást folytassanak, hiszen aki nem tud felelősen gazdálkodni a saját párt vagyonával, az olyan, hogy fog felelősen gazdálkodni az ország vagyonával, hogy fog felelősen gazdálkodni az emberek vagyonával.
Önkéntes tulajdonon alapuló szövetkezeti rendszert javasol a kis és közepes birtokkal rendelkező gazdák hosszú távú sikeressége érdekében a Kisgazdapolgári Egyesület. Ezt mondta a Fidesz-szel szövetséges szervezet elnöke. Túri Kovács Béla közölte, készülő választási programjukban hatékonyabbá tennék az agráriumnak rendkívül fontos uniós támogatások felhasználását. Emellett az általános iskolákban és középiskolákban is kötelezővé tennék az agrároktatást, mert mint Túri Kovács Béla emlékeztetett, az alkotmányos védettségű földtörvény szakirányú végzettséget ír elő azoknak, akik földtulajdonnal vesznek részt a mezőgazdasági termelésben.
Magyar termőföld a pécikkely szerint nemzeti közös örökségünk. Itt nem látok senkit, aki lemondott volna a nemzeti közös örökségéről. Következés szépen arra mindenkinek jogosítványa van, csak teljesíteni kell a feltételeket. De hogy a feltételeket tudja teljesíteni, az meg egy állami garanciát igényel, ezért ebben mi nem tudunk, nem is akarunk engedni, ezt el kell tudni érni, hogy ez az oktatásban megjelenjen.
Vásárlási utalvánnyal és nyereménnyel várják az Országos Hulladék Gazdálkodási Ügynökség kampányában a megunt vagy nem működő elektronikai hulladékokat az ország csak nem 100 pontján. Magyarországon évente 40 ezer tonna elektromos és elektronikai hulladékot gyűjtenek össze az emberek szelektíven, ezzel az uniós elvárás minimuma teljesül.
A tönkrement szakálvágó gép helyett szeretne újat venni ez a házas pár. Azt mondják, a régit majd egy gyűjtőhelyen leadják, mert odafigyelnek arra, hogy elektromos hulladékaik ne a háztartási szemétbe kerüljenek.
ki van adva, hogy hol lehet leadni az elektromos hulladékokat, és igyekszünk ezeket úgy összegyűjteni, illetve az elemeket is általában összegyűjtjük otthon zacskóba, és elviszük a lerakatra.
Ez a nő kiégett izzókat hozott a gyűjtőbe. Azt mondja, mindent szelektíven gyűjt.
Vasalót, és mit hajszárítót egyszer, igen, azt is. Meg ilyen kis porszívót, ezt a kis kézi porszívót, azt is dobtam már így ki, már ilyen gyűjtőhelyen.
A most hatályos törvény szerint az elektromos és elektronikai eszközöket forgalmazó cégeknek csak akkor kell átvenniük a régi, tönkrement berendezéseket, ha újat vásárolnak náluk. 2014-ben ez a jogszabály úgy módosul majd, hogy a háztartási kisgépeket akkor is vissza kell venniük az üzleteknek, ha helyette nem veszünk másikat. Ebben a műszaki cikkeket forgalmazó áruházban már most is minden elhasznált, tönkrement vagy szükségtelenné vált e-hulladékot le lehet adni. Az ilyen pontoknak is köszönhető, hogy egyre több a szelektíven gyűjtött hulladék, de még így is a háztartási nagygépeknek csak a 40%-át, a kisgépeknek pedig mindössze 20%-át gyűjtjük elkülönítve. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség kampányának az a célja, hogy ennél többet gyűjtsenek szelektíven, akik a következő 5 hétvégén elviszik a kijelölt helyekre az elektronikus hulladékot, azok 1000 forintos vásárlási utalványt kapnak, és egy nyereményjátékban is részt vehetnek.
A számítógép alkatrészek, a kis háztartási gépek, turmix gépek, hajszárítók, amik már nem kellenek, mert mondjuk van új, vagy elromlottak. Ezeknek a helye az nem a háztartásban, és nem is a kommunális hulladék között a hagyományos szemetesben van, hanem vissza tudnak térni az anyagok körforgásába.
Az újrahasznosítás mellett azért is fontos az e-hulladék elkülönítése, mert gyakran veszélyes anyagokat, például olmot vagy higanyt is tartalmaznak.
A Doni áttörésnél elszenvedett áldozat tanúságul szolgál a nemzetnek, hangsúlyozta Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a Doni áttörés 71. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. 1943. január 12-én kezdődött a II. Világháborúban a szovjet vörös hadsereg támadása a Donkanyarban. A veszteségek mértéke megosztja a történészeket. Korábban az volt a hivatalos álláspont, hogy megsemmisült a teljes II. Magyar hadsereg. Újabb kutatások szerint viszont a 208 ezres létszámból 120 ezer volt a véres veszteség, amely tartalmazza a hősi halottakat, eltűnteket, fogságba esetteket és a sebesülteket is. A nyilvánosság teljes kizárásával folytatottak ma az ellenzéki egyeztetések. Egy budai házban találkoztak az MSZP, az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció vezetői. A házból távozó politikusok egyike sem akart beszélni a megbeszélések részleteiről.
Egy budapesti családi házban gyülekeztek szombat reggel az ellenzéki összefogásban érdekelt pártok vezetői, köztük Mesterházi Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc is. A Híradó MSZP-s forrásokból tudta meg, hogy ez az a ház, ahol titokban találkoznak a pártvezetők. A cégjegyzék szerint ez egy ingatlanadásvétellel foglalkozó társaság székhelye, de az nem derült ki, hogy a vállalkozásnak mi köze van a baloldali pártokhoz.
Ennél egy diszkrétebb helyet találtunk,
de még csütörtökön mondta kérdésünkre Mesterházi Attila, hogy nem egy párt székházban, hanem diszkrétebb helyen fognak Gyurcsány Ferenccel egyeztetni. A zárt körű megbeszélésen az együttműködés feltételeiről lehetett szó, többek között a 106 egyéni körzet újraosztásáról, a közös lista összetételéről és arról, hogy milyen szerepet kaphat Gyurcsány Ferenc az összefogásban.
Én az összes tárgyalásnál ezt képviseltem, erről is beszéltünk, ha emlékszik, hogy még az MSZP-s tárgyalásoknál is a teljes nyilvánosság előtt tettem volna meg.
Juhász Péter, az Együtt PM társelnöke még csütörtökön az ATV-ben arról beszélt, hogy a tárgyalásokat a nyilvánosság bevonásával kellene lefolytatni. Ő egyébként azért távozna az Együtt PM listájáról, mert nem akar egy olyan listán szerepelni, amelyet Mesterházi Attila vezet, vagy Gyurcsány Ferenc szerepel rajta. Maga Gyurcsány Ferenc még nem szólalt meg nyilvánosan, amióta kiderült, hogy pártja is csatlakozhat a baloldali összefogáshoz. Az interneten azonban megjelent egy levél, amelyet a hírhatár.hu szerint a Demokratikus Koalíció tagjainak küldött Gyurcsány Ferenc. A levél megerősítette, hogy a Demokratikus Koalíció a pártok támogatottsága alapján szeretné újraosztani a listás és egyéni helyeket. A szombati megbeszélést információink szerint a szocialisták készítették elő. Tóbiás József, az MSZP frakció igazgatója csak szűkszavúan nyilatkozott az ott elhangzottakról, amikor távozott a több órás megbeszélésről.
Zajlik még az egyeztetés, és igyekszünk mi hamarabb lezárni.
Szigetvári Viktortól, az Együtt PM társelnökétől szerettük volna megtudni, igazak-e azok a sajtóban megjelent hírek, miszerint továbbra is problémájuk van Gyurcsány Ferenc személyével kapcsolatban, de erről nem akart beszélni.
Semmi arról nem szeretnék beszélni, mert nyilvánosságra tartozik. Orbán Viktor az ellenfelünk, nem egymás ellenfelei vagyunk. Vannak feltételek a tárgyalásokban való megállapodásnak.
Niedermüller Pétertől, a Demokratikus Koalíció alelnökétől is kérdeztük, hogy a legkényesebb kérdésben, Gyurcsány Ferenc szerepvállalásával kapcsolatban meg tudtak-e állapodni, de ő azt állította, hogy nem is tárgyalt senkivel.
A tárgyalásokon szóba került a képviselőhelyek elosztása, illetve az, hogy Gyurcsány Ferenc hátralépe. Nem tárgyaltak senkivel?
Nem tárgyaltam én senkivel.
A DK másik alelnöke, Molnár Csaba szerint viszont jól haladnak a tárgyalások, de Gyurcsány Ferencről ő sem akart nyilatkozni.
Gyurcsány Ferenc szerepéről, szerepvállalásáról volt szó?
Azt nem lehet pontosan tudni, hogy hányan voltak a titkos megbeszélésen. Az alapján, amit a híradó stábja látott, arra lehet következtetni, hogy a Demokratikus Koalíció politikusai létszámfölényben lehettek a tárgyaláson. Ez erősítheti azt is, hogy sokan a hét politikai nyertesének Gyurcsány Ferencet tartják, aki irányíthatja a tárgyalások további menetét. Erről szerettük volna megkérdezni mindhárom pártvezetőt, de ők titokban a hátsó bejáraton távozhattak az egyeztetésről.
A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc forgatókönyve érvényesül, a volt miniszterelnök lett újra a baloldal vezére. Rogán Antal, a párt frakció vezetője úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc diktálja a pozíciókról szóló alkudozások ütemezését és a programot is, amely veszélyezteti a családi adókedvezményt, a GYED extrát és a rezsicsökkentést is.
Gyurcsány Ferenc dönti el, hogy mi történik a baloldalon. Ő diktálja nem csak a politikai tárgyalások, a pozíciókról való alkudozások ütemezését, de Gyurcsány Ferenc diktálja a programot is. Gyurcsány Ferenc politikai programja pedig etéren elég egyértelmű.
Ukrajnában többen megsérültek, köztük az ukrán ellenzék egyik vezetője is, amikor rendőrök és tüntetők csaptak össze tegnap este Kijevben. A volt ukrán belügyminisztert Jurij Lucenkót súlyos koponya sérüléssel vitték kórházba. Az ellenzékiek azt próbálták megakadályozni, hogy börtönbe vigyék azt a három férfit, akik a vád szerint 3 éve fel akarták robbantani a kijevi repülőtér közelében álló Lenin szobrot. Lucenko a bebörtönzött Julia Timoshenko volt kormányfő nyugatbarát kormányában volt belügyminiszter. 2010-ben őt is bebörtönözték, tavaly áprilisban Brüsszel nyomására szabadult. Meghalt a 8 éve kómában fekvő volt izraeli kormányfő Ariel Sharon. Orvosai szerint a 85 éves politikus már több mint egy hete kritikus állapotban volt. Sharon először katonaként, majd politikusként játszott meghatározó szerepet Izraelben és a Közel-Keleten.
Az izraeliek hősként tisztelik. A palesztinok kegyetlen elnyomóként tekintenek rá. Az elmúlt néhány évtized egyik legmegosztóbb, ugyanakkor meghatározó politikusa volt a Közel-Keleten, Ariel Sharon. A katonából lett politikus Izrael állam valamennyi háborújában részt vett, és egészen a tábornoki rangig jutott. Alapító tagja volt a jobboldali Likud pártnak, és védelmi miniszterként 1982-ben ő adott parancsot a libanoni bevonulásra. Ez jelentette katonai karrierjének végét is, miután a libanoni milíciák az izraeli katonák szeme láttára gyilkoltak meg több ezer embert a szabrai és a satilai palesztin menekült táborban. A jobb oldalon rendkívül népszerű Sharon az ezredfordulón már a Likud párt vezetője volt. A palesztinokkal szemben kemény vonalas politikát képviselt, a volt palesztin vezetőt Yasser Arafatot áldáz ellenségének tekintette. Egyik sokat vitatott lépése volt a jeruzsálemi templomhegyen tett látogatás 2000 őszén, amellyel heves tiltakozást váltott ki a palesztin területeken. Sokak szerint ez hosszú évekre vetette vissza az izraeli-palesztin béke folyamatot. 2001-ben elsöprő győzelmet aratott a választásokon. Támogatta a zsidó telepek építését a megszállt területeken, és az ő nevéhez fűződik a nemzetközi bírálatot kiváltó fal felépítése Cisjordániában. Mégis egyik utolsó döntésével 2005-ben elrendelte az izraeli katonák kivonását a gázai övezetből. Emiatt végül a Likud párttal is szakított és új centrista mozgalmat alapított. A Kadima élén viszont már nem tudta folytatni karrierjét, agyvérzést kapott és 2006 elején kómába esett. Élete utolsó 8 évét ebben a kórházban töltötte, állapota az elmúlt másfél hétben folyamatosan rosszabbodott, halálhírét ma délben jelentették be. A volt kormányfőt állami szertartással a jeruzsálemi parlament épületénél búcsúztatják, majd a család birtokán temetik el.
Megrázó történet következik. Meghalt a kórházban egy 2 éves gyermek, akit még szerdán vittek be életveszélyes állapotban bántalmazásra utaló sérülésekkel a Pest megyei Tápiószeléről. A Híradónak nyilatkozó szomszédok és az ismerősök nem tudják elképzelni, hogy a rendezett körülmények között élő gyermeket bánthatták nevelői. A rendőrség egyelőre csak annyit közölt, hogy az ügyben már korábban eljárást indítottak életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt.
Még ma is vizsgálódtak a rendőrök a családnál, szerdán ebből a tápiószelei házból egy 2 éves kislányt koponyasérüléssel életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.
3 mentőegység érkezett a helyszínre, a kislányt újra kellett éleszteni. Az újraélesztés sikeres volt, de így is életveszélyes állapotban került kórházba, hogy pontosan mi történt, a körülmények, az egészségkárosodás okának tisztázása a szakemberek feladata.
A kislányt a Heinpál gyermekkórházban ápolták, de belehalt sérüléseibe. A gyanú szerint súlyosan bántalmazták, állítólag már korábban is. A nevelőapát és az édesanyát otthon találtuk, de nem akartak kérdéseinkre válaszolni. Ezután amilyen gyorsan tudtak, úgy távoztak a házból. Ő a 2 éves Kira, nagymamája és édesapja közösségi oldalán is több fotó van a kislányról. A nagymama egyik hozzászólásában azt írja, nem igaz, hogy több törése is lett volna a kicsinek. A család egyik barátja is úgy tudja, hogy csak elesett a gyerek.
Elesett a kislány, nem látták, mert az élettársa meg éppen a picit tette be a kiságyba, amikor ez történt. Állítólag elesetbe ütötte a fejét.
Az édesanya új párjával és a gyerekekkel 2 éve lakik ebben a házban. Az egyik szomszéd azt mondja, azóta csak egyszer hallotta őket hangoskodni.
Egyszer volt olyan, hogy a nő elindult ára, férfi meg kiabált utána, hogy Anikó vagy hogy hívják, azt se tudom, hogy gyere vissza, az meg az csúnyán mondta, hogy menj el.
Ismerőseik megdöbbentek, azt mondják, semmi nem utalt arra, hogy bántanák a gyereket.
Én nem is gondoltam.
A bejelentést követően azonnal elrendelték.
A rendőrség nyomozást indított az ügyben, de gyanúsítottként egyelőre még senkit nem hallgattak ki.
Az ügyben büntető eljárás indult a rendőrségen, amely jelenleg a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán ismeretlen tettes ellen van folyamatban, életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt indított eljárást a rendőrség.
A kriminálpszichológus szerint a gyermekbántalmazások hátterében gyakran olyan mentális betegség áll, amely miatt a felnőttek nem tudják visszafogni indulataikat, és a gyerekeken vezetik le a feszültséget.
A beteg embernél, akinél egy ilyen nagyon hullámzó személyiség van bent, ott nagyon könnyen robbanhat a bomba, és bármi is ott van a környezetébe, azon vezeti le az indulatát, és nem azon, hogy hogy lehetne megoldani a problémát.
Az elhunyt kislány ügyében a jövő héten készül el a boncolási jegyzőkönyv, és a szakértői vélemények alapján döntenek arról, milyen gyanúval folytatják a nyomozást.
3 magyar halt meg egy ausztriai autópálya balesetben. Bajorországi munkából tartott hazafelé a 7 magyar, amikor az őket szállító mikrobusz beleszaladt egy kamionba. A teherautó hátsó részébe beakadt járművet még 100 méteren át hurcolta magával a kamion.
Teljesen beszorult a kamion pótkocsija alá a magyar munkásokat szállító kis busz az osztrák autópályán. A 7 magyar Bajorországból munkából tartott hazafelé, és már Magyarország közelében az A4-es autópályán voltak, amikor a baleset történt. A magyarokat szállító kisbusz előtt a belső sávban haladt az a kamion, amivel ütköztek, mondja a helyi rendőrségi szóvívő. Egy felhajtónál 2 autó miatt kellett sávot váltania a kamion sofőrjének, és ezért hirtelen fékezett. Ekkor történt a baleset. A helyszínelők szerint a becsapódás után még csak nem 100 méteren keresztül vonszolta maga után a kamion a teljesen összeroncsolódott kisbuszt. A sofőr mellett ülő férfi és az első sorban ülők a helyszínen meghaltak. 3 másik utas könnyebben sérült meg. Őket a kismartoni kórházba szállították. A kisbusz egyik utasa és a kamion román sofőrje sérülés nélkül úszta meg a balesetet. A helyszínelés miatti torlódásban több kisebb baleset is történt. Emiatt egy időre teljesen le is zárták a strádát.
6 sérültek meg, amikor hajnalban összeütközött 2 személygépkocsi és egy kis teherautó a Csongrád megyei Nagymágocs közelében. Az egyik autó eddig ismeretlen okból sávot váltott és összeütközött a szemből érkező kocsival. Valószínűleg emiatt sodródott le a teherautó és az útról. A balesetben a 3 jármű valamennyi utasa megsérült, közülük 2 súlyosan, 4 könnyebben. A több órás helyszínelés alatt teljes útzár volt. Harmadik napja tart a fővárosi nagycirkuszban a 10. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál. A világ csaknem 20 országából több mint 30 produkció érkezett, a mai napon a legtehetségesebb magyarokat nézhette meg a közönség.
Álom a cirkuszban. Ezzel az előadással kezdődött meg a 10. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál harmadik napja, ahol a magyaroké volt a főszerep. A produkció ugyan nem volt része a versenyprogramnak, de lehetőséget nyújtott arra, hogy a feltörekvő tehetségek is bemutatkozzanak.
Missziós feladatunk, hogy megmutassuk a magyar artistákat a világnak. Erre kiváló alkalom ez a versenyprogramon kívüli magyar előadás. Itt fellépnek a legtehetségesebb magyarok, fiatalok és profi artisták egyaránt, és szerencsére úgy tűnik, hogy nekik is nagy sikerük van.
Az előadásban porondra lépett többek között a Sárközi trió is. Tamás, Péter és Patrik már 4 éve alkotnak egy csapatot, és már csak tavaly végeztek az állami artista képzőben, de már külföldön is sikeresek. Azt mondják, a magyar közönségnek nincs párja, de nem csak emiatt szeretik jobban az itthoni fellépéseket.
Ismerős környezet, például barátok között vagyunk, ismerősök között vagyunk, meg előadás után például nem a lakókocsiba megyünk, hanem hazamegyünk, meg hát azért mégiscsak otthon vagyunk.
Az előadás szünetében életműdíjjal tüntették ki a 84 éves koreográfus rendezőt, Lerner Gusztávot, akit állva tapsolt meg a fővárosi nagy cirkusz közönsége. Az ötnapos cirkuszfesztiválról egy több mint 50 perces összeállítás is készül, amely a közmédia több csatornáján is látható lesz.
Az előadások közben állatvédők egy csoportja transzparensekkel tüntetett a cirkuszban fellépő állatok idomítása ellen, mert az aktivisták szerint ez állatkínzás. Néhányan hangos szóváltásba is keveredtek a cirkuszi társulat tagjaival, de a rendőröknek végül nem kellett közbeavatkozniuk. Akár 90 fokos hőségben is tarthatják a tél legforróbb versenyét. Holnapig tart Magyar Hertelenden a Sauna Mesterek Országos Bajnoksága. A kemény és izzasztó munkával járó feladatsorokat a szaunázók pontozzák.
Tapsolnak és énekelnek az izzadók a Pokolrock elnevezésű szauna szeánszon, egy másik kabinban pedig még egy kis történelem leckét is kapnak, mindezt a 90 fokos hőségben.
Utazni fogunk. Kelt a varázsa címe.
A Magyar Hertelendi Sauna Parkban az ország legjobb szaunamesterei gyűltek össze. Olyan emberek, akik szeretnék megmutatni, hogy a szaunázás évszázados szokásait is tovább lehet fejleszteni.
Amikor ide érkeznek a vendégek, akkor nem csak az történik, hogy ők önállóan beülnek a szaunába, hanem egy ilyen szauna felöntésen részt vesznek, és ott nagyon sok olyan információt kapnak, amit tulajdonképpen seholnan nem tud meg a laikus ember.
Pihenjetek! 10-15 perc pihenés, vízszintes, hogy a szívünknek legalább a gravitációval ne kelljen megküzdeni.
Egy-egy menet 15-20 perces, ilyenkor a mesterek folyamatosan keverik a meleg levegőt, és még szellőztetnek is. A cél, hogy a szaunázók testileg és lelkileg is felfrissüljenek.
Karibé hangulat, tengerpart, nagyon klassz volt, sós illat volt, szánkat megnyaltuk, olyan sós volt, mint a tengerparton lettünk volna.
Hogyan értékeli ezt a szaunamester?
5-ös.
Az országos bajnokságra 20 szaunamester nevezett be, akik 2 napon keresztül versenyeznek egymással. Az nyer, aki a legtöbb pontot kapja a szaunázóktól.
Újra szól a dal, már csak 2 hét és ismét elindul az Eurovíziós Dalfesztivál hazai showműsora. Idén 30 produkció közül választja ki a 4-tagú zsűri a legjobbat, aki majd képviseleti Magyarországot a májusi versenyen Koppenhágában. Az első elődöntőt január 25-én láthatják a nézők az M1-en.
Az én kedvesem egy olyan lány.
A Kedvesem című dallal képviseltette magát Magyarország a tavalyi Eurovíziós Dalfesztiválon Malmöben. Ezzel Bája Alexa 10. helyezést ért el, ami a legjobb hazai eredmény 1994 óta. Az énekes az idei dalból sem maradt ki, ezúttal azonban nem versenyzőként, hanem műsorkészítőként szerepel majd.
Én vagyok a dal digitális kommentátora, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag főleg interneten keresztül kell kapcsolatot tartanom a nézőkkel, illetve lesz jelenetem a műsorban is.
A hazai válogatóra idén több mint 400 dal érkezett. Ezek közül egy szakmai zsűri választotta ki azt a legjobb 30-at, amelyek részt vehetnek majd a 2 hét múlva kezdődő műsorban. A dalban elhangzó produkciókat Rúzsa Magdi, Rákai Filip és Csiszár Jenő mellett idén először Kovács Kati énekesnő is értékeli majd a zsűriben.
Úgyhogy itt már az egyénen óriási felelősség van. Mi csak egy picit vagyunk benne az életükben, de próbálunk abban segíteni, hogy az emberek olyan dalokat juttathassanak tovább a közönség, amelyeket mi színvonalasaknak és jónak tartunk.
A közszolgálati csatorna harmadik éve mutatja be dalválasztó showját, ami már külföldön is egyre népszerűbb.
Több kereskedelmi csatorna is szeretné megvenni, és az ő országuk dalválasztó showjává tenni. Illetve számunkra azért nagyon fontos, mert a magyar könnyűzenei élet minden kiválósága pályázik dallal, és lehetőségünk van új tehetségek felfedezésére is.
Az énekeseknek egy hónapon keresztül 3 elő- és 2 középdöntőben kell megmérkőzniük, hogy végül a fináléban kiderüljön, ki képviselheti majd Magyarországot a májusi Eurovíziós Dalfesztiválon, Koppenhágában. Az első adást január 25-én szombaton láthatják a nézők az M1-en.
Most sporthírek, aztán időjárás jelentés, utána pedig a Légcsavar című amerikai akciófilmet nézhetik meg Judy Fosterrel. Maradjanak velünk, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!